Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Beaton Studio.
Aaron Hirst azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan érezhetnék jobbnak, hasznosabbnak, elégedettebbnek magukat a munkahelyükön úgy, hogy egy ügyért dolgoznak. Hirst ugyanis a Purpose Economy, azaz az ügyekre épülő gazdaság egyik legkövetettebb ideológusa. Hisz az önkénteskedésben, amivel szerinte nem csak előre mozdíthatjuk a világot, de még pénzre is váltható. A 90-es években szilíciumvölgyi tech cégeken egyződött, az önkéntesség elve pedig igazi családi öröksége volt. Nagyapja a NATO és az ENSZ alapításában is részt vett, édesanyja pedig mexikói bevándorlónőknek segített a letelepedéshez szükséges szakmát szerezni. Aaron Hirst az alapítványán a Taproot Foundation-ön keresztül segít non-profit szervezeteknek. Az a céljuk, hogy az elkötelezett cégvezetők, szakemberek pro bono tanácsadással segítsék a társadalmi ügyek iránt elkötelezett szervezeteket. Eddig, a 2001-es indulása óta a 15 milliárd dollár értékű szakértői tanácsadást kötöttek össze, ezzel javítva a civil szervezetek esélyét a túlélésre, a növekedésre és a fenntartható működésre. Hirst előadásaiban és publikációiban azt képviseli, hogyan építsünk az emberi kvalitásainkra, egyéni és vállalati szinten is. A sebezhetőség, a fantázia és a tudásmegosztás mind olyan készség, aminek helye lenne a cégkultúrákban, de valamiért aránytalanul átkerült a hangsúly a profizmusra, a maximalizmusra, az agilitásra és a gyorsaságra. Azért dolgozik, hogy ez változzon, és az egyensúlyhoz mindkét készségkészlet kelljen. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsúr Veronika vagyok, szerintem érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az elmúlt 10 évben azon dolgoztam a Bridge Budapest vezetőjeként, hogy bizonyítsuk, lehet büszke üzleti szereplőnek lenni ebben az országban. Hogy a teljesítmény és a tudás is számít a sikerhez. Hogy ami jó a cégünknek, lehet jó a világnak is. Ebben az epizódban bebizonyítjuk, hogy van másik út. Lehet másként máshogy csinálni. Hogy a profitszerzés mellett megfér a társadalmi felelősség is. A bizonyítékunk pedig a hajtás-pajtás, amiről már 15 évvel ezelőtt is úgy cikkezett a sajtó, mint az alternatív kapitalisták mintapéldányáról. A kezdetről, hogy miért döntöttek a fenntartható üzleti modell mellett, és hogy ez hosszú távon mivé nőtte ki magát, az ügyvezetőt, Kürti Gábor Kükűt kérdezem. A fordulópontban pedig Tóth Diana, a Jövő Agrárszakembere díj nyertese és a Farmer Lánya blog alapítója beszél arról, mit jelent számára a változás. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Lehet vállalható módon is vállalkozni Magyarországon, és ez még versenyelőnyt is hozhat. Értékalapon és fenntarthatóan működni nagyon nehéz, mégis megéri hosszú távon. Erre bizonyíték például az 1993-ban a vad kapitalizmus korában indult hajtás-pajtás futárcég, ami már kezdettől másfajta logikával működött és sikeres vállalkozássá nőtte ki magát, miközben felelősséget vállal a munkavállalók, a megrendelők és még a társadalom iránt is. Hogy ez mit is jelent, arról Kürti Gáborral, vagy ahogy mindenki hívja, Kükűvel beszélgetek. Min múlik a fenntartható siker, hogy lehet pénzt csinálni úgy, hogy az a többségnek is jó, vagy legalábbis nem káros? Erről beszélgetünk. már 2005-ben azt írták rólatok, hogy az alternatív kapitalista vállalkozások mintapéldánya vagytok, és a Magyar Narancs egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy nem szennyezik benzingőzzel a várost, elemet gyűjtenek ügyfeleitől, irodáikban szelektíven gyűjtik a szemetet, alkalmazottaikat jól fizetik. Ez volt 15 éve, 16 éve. Ma is minimum így nyilatkoznátok?
Hát szerintem igen. Tehát, hogy az alternatív kapitalista alatt én mindig csak annyit gondoltam, hogy szerintem a kapitalizmus az egy tök jó dolog, csak az van benne elrontva, hogy a hosszú távú haszon az nem annyira fontos, mint a rövid távú. Mert azt szokták mondani, hogy a kapitalizmus az érzéketlen az érintettjeire sokszor, és ilyen problémái vannak. A társadalmi felelősségvállalás az olyan mondjuk, mint amikor egy szántóföldet nem teljesen kizsigerel az ember. Tehát mivel ugyanazon a szántóföldön fog dolgozni mondjuk a gazdának a unokája is, ezért bizonyos dolgokkal nem mérgezi meg. Azon a piacon fog keresni egy cég, amelyik hosszú távon gondolkozik, az azon a piacon fog keresni 30 év múlva is, mint amin most keres. Tehát neki nagyon fontos szerintem az, ha hosszú távon gondolkozik, hogy ne tegye tönkre azt a közeget, amiben a pénzt keresi. Hogyha a cégek erre nincsenek figyelemmel, tekintettel, akkor tönkreteszik a saját piacukat, ami kevesebb termést fog adni 30 év múlva. Lehet, hogy mit tudom én, 2 évig meg többet, azért mert nem tudom én, most maradjunk a föld példánál, mert valami nagyon extrém rovarírtószerrel lekezelem, és akkor emiatt 1 évig vagy 2 évig nagyobb haszon lesz, de ha kidöglenek mondjuk a méhek a környékről, meg az egész ökoszisztéma felborul, akkor 30 év múlva az a föld nem fog érni semmit, már pedig az az én földem.
Oké, hogy ezt ma így gondolod, azzal a tudatossággal, azzal a háttérrel, azzal a mennyiségű évvel és tapasztalattal, ami a hajtás-pajtás mögött van, de hogy a hajtáspajtás, és te magad is az indulás pillanatától ezt gondoltátok egyébként egy olyan korszakban, amit a vadkapitalista jelzővel szoktunk illetni. Mi az, amit akkor biztosan tudtatok már, és mi változott azóta?
De amikor jöttem, akkor 5-en voltunk futárok, tehát akkora volt ez a cég, de a tulajdonosok azok, hogy mondjam, amikor megjöttem, én azt gondoltam, hogy nagyon furcsák. Tehát, hogy...
Mi volt a furcsa?
Hát mondjuk azt hiszem, hogy spárgával volt megkötve a gatyája a spenótnak, és aztán valami ilyesmi volt először, meg aztán az volt, hogy voltak olyan hónapok például, hogy mit tudom, megkérdezték, hogy mennyi kell a fizetésemből, mert hogy most, de közben meg láttam, hogy mit tudom, ilyen kakaóba mártogat kiflit, tehát, hogy lehet...
Van mibe, ugye?
Igen, tehát, hogy lehet érezni, hogy most ez egy olyan fázisban van, hogy van valami cashflow probléma, de ezen kívül például a gyerekeseknek, akkor én még nem voltam az, 20%-kal több fizetést adott.
Hát meg idézek egy dolgot, neked az első napodon futárként a főnököd azt mondta elvileg, hogy itt nem lehet csalni, nem lehet azt mondani az ügyfélnek, hogy defektet kapott ha valaki, ha nem így volt.
Igen, hát abszolút, tehát ez mindig. Ami már ilyen nagyon érdekes, amikor diszpécser lettem, akkor ott volt az első olyan, hogy az egyik nap a spenót bejött, és akkor fölírta a konkurenseinknek a telefonszámát, és föltette elénk így a falra, amerre nézünk az asztalnál, és azt mondta, hogyha nem tudjuk vállalni a 90 percet, és érezzük, hogy ez probléma az ügyfélnek, akkor azonnal olvassuk fel sorrendben, ahogy a legnagyobb konkurensünket legelőre, mert az a valószínű, hogy a leginkább meg tudja csinálni a fuvarját időben, és akkor ez ki volt adva, hogy irányítsuk el a konkurenciához a helyet, hogy azt mondjuk, hogy 90 perc, de aztán 110 lesz. Ezt nagyon nehéz megérteni. Tehát, hogy
kinek? A dolgozóknak, a konkurenciának, az ügyfélnek, vagy kinek nehéz ezt megérteni?
Az ügyfél az rajong. Tehát az, akinek egyébként, tehát az, aki, én most már tudom, hogy ez jó, de az, akinek ezt én elmondtam, mint megrendelőnek, az hűséges küttett a hajtás-pajtás mellett.
Nekem most egy picit attól van rossz érzésem, hogy az világos, hogy 15 éve, 20 éve, 25 éve csodabogaraknak számítottatok ezzel a hozzáállással, de hogy mintha még mindig.
Nem tudom, én most már látok nagyon sok olyan vállalkozást, aki szívből, lélekből dolgozik. Tehát, hogy
nyilván egyre több van.
Én nem is tudom, hogy ebben a nagy ilyen, a multik lefedett piacon, én nem is tudom, hogy életben tud-e maradni valaki, aki nem
így áll hozzá?
Igen. Ez viszont egy versenyelőny.
Tehát olyan dolgokról beszélünk, hogy akkor személyesség, empátia az üzletben, igen. Akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk a kicsiknek a talpon maradáshoz, a piacon maradáshoz, a túléléshez ez lehet egy stratégia.
Hát nagyon, igen. Nekünk ugye volt a kifehérítés átállás.
Uh-huh. Na, akkor ezt gyorsan fejtsük is ki. Ugye ez 2006, amikor jön egy törvényi változás, és amikor ti úgy döntötök, hogy az addig nem bejelentett munkavállalóitokat bejelentitek, még azt is vállalva, hogy ez drágítani fogja egyébként a szolgáltatást.
Igen, tökre ez az európai, meg ez a, hogy fizetett szabadság, hogy táppénz, és hogy nyugdíj, meg nem tudom. Hát igen, és akkor nagyon számoltunk, és akkor azt találtuk ki kb., hogy a futároknak a nettó fizetése csökken 20%-kal, a tulajdonosok is beletesznek, és a cégeknek meg emelünk 20%-kal, és írtunk egy levelet, ebbe lefogalmaztuk ezt, hogy mi van, úgy, ahogy van, tehát, hogy...
Mennyi embert veszítettetek el ettől?
Semennyit. Lementünk, kb. 10%-ot estünk, fuvarszámban számítva, és fél év, egy év múlva már ugyanott voltunk, csak aztán jött a 2008-as
válság.
És ott volt egy olyan, hogy már nem lehetett mérlegelni azt, hogy valaki a hajtáspajt ezt szereti, meg jól dolgozik, hanem ott mindenki olyanokba gondolkodott, hogy élje túl.
Szerintem abból, amit eddig elmondtál, az látszik, hogy ti egy olyan cég vagytok, ahol ez cég, üzleti vállalkozás, tehát számít a profit, de nem annyira.
Igen. Hát nem minden. Tehát lehet látni azokat a pontokat, amikor lehetne többet. Tehát amikor elég nagy egy cég, akkor nagyon kicsit kell a potméteren tekergetni ahhoz, hogy mindenkitől csak egy kicsit veszel el, akkor sokkal leszel gazdagabb. Szóval így is nyilván van potméter, mert ez minden cégnél van, de az valahogy úgy van beállítva, hogy ami kell, és nincs egy ilyen...
Igen, de hogy soha nem volt elbizonytalanodás, tehát el tudom képzelni azt a helyzetet, amikor az ember növekszik, és úgy éppen rajta áll, és jön a pénz, akkor úgy elkapja adott esetben a gépszívet. Benneteket pont ezért nem kapott el, mert azt láttátok, hogy így is működik.
Én szerintem nincsenek jó cégek, tehát hogy nekem alap...
Ez mit jelent?
Úgyhogy egy cég az nem egy ember. Beszéltem egyszer a közgázon erről, és akkor ott úgy fogalmazta meg, egy autógyárban van egy elképesztő dizájncsapat. És az, amikor ránézel egy autóra, és a hűtőrácsa meg, tehát ezt mindenki tudja, aki autót tervez, hogy az néz rád. Tehát, hogy szeme van.
Megszólít.
Szeme van, az a két lámpája, és az, hogy ez vicsorog, vagy nem tudom.
Kedvesen pillázik.
Tehát az egy nagyon tudatos dolog, és kicsit a cégek is így vannak, hogy ott is vannak egy ilyen cégarculat tervezők, vagy ilyen csapat, aki avval foglalkozik, hogy mosolyogjon a kirakat, tehát az autónk hűtőrácsa, az mosolyogjon, vagy legyen kemény, mert az a jó. És akkor van az egyik, vannak olyan üzleti modellek, meg is jelent talán egy ilyen alternatív kapitalizmus nevű könyv, Pataki Gyuri írta, és akkor abban vannak példák, hogy a Patagonia, meg a Ben & Jerry's, talán meg a,
nem tudom,
van egy pár ilyen nagy márka, aki ebbe így beleállt, és akkor ők tényleg érdemben a profitjukból fordítanak.
Igen, olyan benefit organizationeknek hívjuk őket.
Tehát, és a hajtáspajtás is biztos, mert én nem voltam ott, de megvan VHS kazettán egy ilyen sztori, hogy a Spenótek mentek a valami stúdióba, és akkor ott azt magyarázták, hogy igen, a hajtáspajtás, igen, most még csak mi biciklizünk meg még egy ember, de ugye a hajtáspajtás mondjuk nagyon nagy cég lesz, és amikor nagy cég lesz, akkor mindig a hasznából bicikli utakat fog építeni, és ők ezt és így van.
Komolyan gondolták.
Tök naívan, mert szerintem
nem számolták, hogy az mennyi.
Szerintem nem lehetne azt mondani, hogy az Andrássy úton most egy kilométert megépít a hajtáspajtás. Viszont az tök érdekes, hogy a vége ez lett.
Hogy az, hogy ők elkezdtek erről beszélni, és egyszerűen egyébként közben megváltozott a helyzet, mert hát rengeteg munkátok van abban, kritikál, mert ezt mondja a kerékpáros klub, aminek az elnöke vagy, hogy ez változzon, és hogy valahogy a kultúrája formálódjon ennek az egésznek.
Igen. Egy kicsit szerintem a társadalomnak minden cég tartozik. Én azt gondolom csak, minden cég egy ilyen hub. Van egy olyan pont, amiben ő van otthon, amiben ő elképesztően pici befektetéssel óriási társadalmi hasznot tud generálni, azért, csak azért, mert ő ül azon a
azon a pókhálónak, azon a közepén, ahol ezt nagyon nagy hatékonysággal lehet tenni.
Ti mondasz példákat, hogy nektek mik az ilyen dolgok, amikkel ti tudatosan tesztek, és szerinted nagy a hatása?
Hát ugye a biciklizésért teszünk meg, tettünk, és ez csak mi tudtuk volna megtenni. Az a fontos, ez csak mi tudtuk volna megtenni. Azért, mert mi ismertük, ahhoz, hogy az első felvonulást megszervezzük, ami ezt az egészet kirobbantotta, azt csak a futárok tudták megtenni, mert ők ismerték az összes bicikliboltot. Média szerepléseink miatt ismertünk egy csomó ilyen...
Hát ti voltatok a katalizátorok, a közösségszervező, a MAG, ez a háb,
igen. Amit ezt senki nem tudta volna, ezt akkor a futárok tudták, és akkor nem is csak mi csináltuk, mert akkor úgy volt, hogy összehívtuk a más biciklis futárokat is, tehát az Elite Express, meg nem tudom.
A konkurenciáitokat.
Igen, tehát hogy összefogtunk tulajdonképpen, meg gödör lépcsőjén találkoztunk, és akkor ott megszerveztük, a 30-an voltunk kb.
Igen, de annyira abszurd dolgokat mondasz szerintem még mindig, miközben persze látjuk ennek a hatását, meg látjuk, hogy ezt hogy lehet csinálni, de ha nem olyan mértékben követ nek egyébként adott esetben ilyen példát sokan, vagy döntenek ilyen üzleti működés mellett, mint amire akár ti 25 éve letettétek a voksotokat, és folyamatosan bizonyítottátok, hogy azért ezt lehetne így.
Egy kulcs azért van szerintem, hogyha a tulajdonlás az elválik a cégtől. Tehát például mondjuk a részvénytársasági forma szerintem teljesen kiüti ezt.
Tehát amikor a tulajdonosi szemlélet kikerül a vezetésből?
Igen, ezek a srácok, mert a tulajdonosok, azok nekem példaképeim lettek. Tehát láttam, hogy hogyan bánnak a környezet, nem a cégben, hanem hogy bánnak a környezetükkel, meg emberekkel, meg általában. Aztán láttam, hogy a céggel hogyan bánnak, meg a munkavállalókkal, a munkatársaimmal. És már akkor úgy volt, hogy nem tudom máshogy mondani, mint a példakép, tehát most nem, de tényleg, tehát, hogy van egy pár ember, akire mindenki felnéz, tehát mindenkinek vannak ilyen emberek, nekem ők ilyenek.
És közben te is azzá váltál egyébként, hát egy csomó mindennel.
Hát megfertőztek vele, igen, abszolút. Sőt, szó szerint ezt mondhatom, hogy megfertőztek vele.
Arra emlékszel, hogy a hajtáspajtásban mi volt az első olyan céges döntésed, ami ennek a fertőzésnek a következménye?
Hát amit én szoktam nyomni, és az nyilván ez a civil. Tehát én szerintem a hajtáspajtásnak a nagy küldetése azon kívül, hogy profitot termel, meg működik, mint egy cég, azon kívül mindenképpen az, hogy Budapestből egy biciklis város legyen. Tehát, hogy ez egész tuti fix.
Jó, de hát egyébként egész jól látok, tehát amit létrehoztatok ezen a téren, azt azért nagyjából el lehet mondani, Budapest egy biciklis,
igen,
város.
Meg most már az egy kicsit az érzi, hogy most már nem annyira, az elején nagyon mit csináltuk. De ez most már van a Magyar Kerékpáros Klub, és ez tök jó, hogy már a munka is akkora, hogy egyébként ezt nem is tudná hajtáspajtást csinálni, meg a... Szóval most már ez egy nagyobb dolog. De az, hogy a hajtáspajtás összes árbevételének a százszorosa a hatása, az azért egy nagyon jó érzés, meg hozzáteszem, hogy szerintem azért minden ember, tehát a pénzt is azért keresed egy kicsit, hogy nem tudom, hogy neked jó legyen, és akkor az, hogy mi a jó, hát nyilván az is jó, hogyha elmész egy jó helyre nyaralni, és akkor ott jól érzed magad, de azért szerintem még jobb az, amikor mondjuk úgy végigbiciklizel valahol, hogy itt egy kicsit miattad van ez a másik 100 ember hétköznap előtted.
De figyelj, és te üzleti vagy civil szereplőnek gondolod magad?
Vagy nem tudom, én szerencsés embernek tartom magam, hogy a munkámat nagyon szeretem, a civil munkámat nagyon szeretem, és ráadásul nem is egy ilyen sziszifuszi munka, aminek semmi eredménye, hanem tökre ott van a maradandó eredmény. Ha mostantól nem lenne eredménye, akkor is nagyon sok eredménye volt már, és nem tudom, én hétvégén is szeretek dolgozni, ha úgy alakul, hétvégén is szeretek biciklis ügyeket intézni, ha úgy alakul.
És téges ügyeket?
Azt is. Tehát
mindegy.
A céget is szeretem.
Két szót biztos kiemelnék, amivel azt hiszem, hogy összefoglalhatjuk azt, amiről beszélgettünk. Az egyik az, hogy ez a fajta üzleti működés versenyelőny, a másik meg, hogy önérdek. Azért, igen, hogy jobban érezzük magunkat.
Így van.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A Volvónál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építése közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövőorientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyél részese te is egy új, jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít.
Beton Studio.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Tóth Diana mesél a saját fordulópontjáról.
Minden tanulmányomat úgy végeztem, hogy ugye az agrárhoz kötődjön, de valahogy nem akartam vidékre jönni. Sokkal jobban vonzott ez a nagyváros, az a nyüzsgés, minél több emberrel való kapcsolattartás, találkozás, és ugye ott kezdtem el anno a BNP Paribasnál dolgozni, de mégis hiányzott a szabadság. Ezt így nagyon nehéz megfogalmazni, de az az érzés, amikor úgy szabad vagy. És ezt csak azt mondom, hogy azt tudja a legjobban átérezni, aki vidéken él, vagy vidéken nőtt fel, és nem köthető senkihez, vagy nem köthető máshoz. Ahogy hazaértem, és eldöntöttem, hogy én itthon akarok lenni, volt körülbelül 1-2 év, amikor így kerestem magam, hogy mi is az a feladat, amit én itt többet tudnék adni ahhoz, ami most működik, vagy ami most működik akár a családi vállalkozásban. És saját magamra szíttem fel így a farmer lányaként, hogy megmutatni a vidéket, megmutatni a mezőgazdaságot, és azt mondom, hogy mint ilyen puzzle darabokként itt szépen jönnek az életembe azok az emberek, azok a találkozások, akiktől egyre több a gondolat, és egyre több a kreatív gondolat. Tehát ezen nagyon sokáig gondolkoztam, hogy miért. Miért is hozom ezt így magamra, miért is nézem azt, hogy akár a legelső cikkemet, amit megírtam a farmer lányaként, az Index hozta fő oldalon, nem tudom, több 10 000-en elolvasták, és annyira sok negatív kommentet kaptam, már így a mezőgazdaság szempontjából, hogy na, felhozzuk az útra a sarat, meg, tehát ilyen mindenféle trollok ugye beérkeztek, és akkor így elgondolkoztam, hogy akarjuk ezt tovább folytatni. De természetesen akarjuk, mert meg kell azt mutatni, hogy miért dolgozunk. Nagyon sokan azt hiszik, hogy akik a mezőgazdaságban élnek, vagy a gumicsizmás parasztok rossz értelemben gondolják ők, hogy gumicsizmában megyünk a boltba is, vagy a másik oldala az, hogy a médiában folyamatosan azt halljuk, hogy mekkora támogatásokat kapunk, nekünk halleluja van, mindenki pick-up-pal jár, de ha megmutatom, hogy hol kell elmenni, hát ott azért nehéz lenne enélkül is.
Mennyire ütköztél falakba, hányszor bántad meg azt a bizonyos döntést, hogy akkor ezt választottam?
Hát ez egy őrült nagy hullámvasút. Ez szerintem folyamatosan minden évben elér egy mély pont, hogy akarom én ezt most komolyan itt akarok én lenni, vagy komolyan ezt akarom csinálni, de aztán mindig jön egy olyan, így át kell lennülni. Tehát ez tényleg az, hogy át kell lennülni, ami nagyon nehéz lelkileg is oda tenni magad, meg még megfelelni másoknak, megfelelni a saját magad vállalkozásának, a családi vállalkozásnak, hogy ugye ott is megfelelj, magadnak is megfelelj, meg megfelelj a nyilvánosságnak is, amit ugye kívülre kommunikálunk.
Mennyire volt nehéz elfogadtatni magadat, mert ugye azért, amikor arról beszélünk, te elég provokatív dolgokat mondasz, fiatalítani kell, generációváltásra van szükség, azért ezt nem biztos, hogy mindenki szereti hallani.
Még nagyon az elején tartok, tehát én mindig azt érzem, hogy szinte pici, apró lépésekkel haladunk előre, mert nagyon nehéz átbeszélni, vagy azt a kommunikációt megválasztani, hogy igen, egy generációváltásra van szükség. Két oldala van a dolognak, hiszen ugye vannak azok a termelők, aki nem tudja kinek átadni mondjuk a gazdaságát, van olyan termelő, aki viszont át tudná adni, viszont nála az a probléma, hogy nem akarja. A szüleimnek is, hogy teljesen másképp néznek úgy rád, amikor mondjuk odamész, mint ő volt a gyereked, vagy ő a gyereked, és akkor most át kell adni a családi gazdaságot, amit eddig ő hozta meg a döntéseket. Tehát türelmesen és alázatosan kell tanulni. Tehát, hogy én is nagy lendülettel indultam el, mint hogy na majd én itt megmondom, hogyan kell itt gazdálkodni, hát aztán nagyon gyorsan visszavettem. A saját magam tempójával is, meg az arcomból is, hogy ez nem ez lesz. Ezt itt még vannak még azért. Van mit tanulni, és mindig azt mondom, hogy most is.
A jövő agrárszakembereként te hogy képzeled el a jövő mezőgazdaságát? Mi a vízió, mi a vágy, milyen most, és milyen lehetne ehhez képest?
Egyrészt a nyilvánosság irányába, hogy igenis, hogy megmutassuk, hogy hogyan dolgozunk. A másik irányba pedig az, hogy ne rejtsük el egymás elől azt, hogy mondjuk kinek, például ki milyen vetőmagot használ, vagy ki milyen növényvédőszer, mert sokkal többet tudunk együtt elérni, hogyha akár szövetkezünk, és mondjuk akár egy kereskedőt megkeresünk azzal, hogy mi nem csak mondjuk 10 zsákot, hanem vagyunk 5-en, de mondjuk 150 zsákot szeretnénk, akár árversenyben is sokkal erősebb erősebbek lehetnénk, illetve az értékesítés kapcsán is, amikor már ott járunk. Ez lenne az alapja, de ez nagyon vízió, azt gondolom, mert valahogy mindig van olyan, aki nem szeretne részt venni, vagy aki másképp állítja be, nem szeretné elmondani úgymond az üzleti titkát, úgyhogy az együttműködés lenne a leges, legfontosabb, és hosszú távon ez lenne a rentábel is akár, de ez még tényleg egy vízió.
Azt hittem, hogy nagyon mélyen belemegyünk majd mindenféle mezőgazdasági témába, és megleptél, hogy együttműködésről beszélgetünk, a kommunikáció fontosságára, csupa olyan dologról, amit tulajdonképpen bármilyen másik szektorban is elmondható lenne, nem igazán mezőgazdaság specifikus.
De ez az alapja mindenképpen a kommunikáció, illetve az együttműködés. És hogy azt, hogy meg tudjuk mutatni hitelesen, hogy mit csinálunk, vagy hogyan dolgozunk, vagy mi az, ami működik. És itt már ugye lehet vezetni arra, hogy ki hogyan, milyen online felületen, milyen kommunikációban, kinek mi a területe, az ágazati specifikus területe, hogy valaki növénytermesztő, állattenyésztő, növényvédelem, vagy bármi egyéb. De ezek az alapok, és ez így, ahogy mondod, hogy minden ágazatnál ezek lennének. Ugye a legnagyobb probléma a megszokások. Megszoktuk, hogy télen mondjuk kicsit lájtosabb, aztán tavasszal elkezdünk dolgozni, mint az őrült 0-tól 24-ben, és mondjuk akár a növénytermesztéssel megszokott klasszikus vetésforgó, ugye búza, árpa, kukorica, napraforgó, repce, és de mi lenne, hogyha ebbe valami pluszt hoznánk bele? Mi lenne, hogyha ezt akkor akár kifejtenénk arra, hogy hozzunk be mondjuk egy durumbúzát, ami mondjuk egy teljesen más, valamilyen szinten ugyanaz, de mégis más is újdonság. Hozzunk be olyat, hogy bemutatjuk az embereket, vagy mondjuk traktoroztassuk az embereket, hogy hogyan működik a traktor, vagy hogyan kell egyáltalán kint dolgozni. Mit jelent az, hogy kint vagyok a területen? Sosem felejtem el, amikor a Gödöllőről diplomozt, hogy után jöttünk hazafelé, és akkor telefonáltunk együtt barátnőmmel, és akkor mondom, hogy apujék kint vannak a határban. És akkor így mondja, hogy hát de melyik határon? Hegyes Halomnál? Ja, mondom, nem. Hát a szántóföldön, csak mi ezt így hívjuk, hogy a határban vannak kint, és ugye nézik az adott kultúrát. És ugye ez a új lendület, ez adhatja meg azt, hogy igenis akkor mondjuk fejlesztünk, igenis akkor mondjuk érdemes pályázni, igen, akkor nézzük meg, vagy tervezzünk. Egyáltalán maga a tervezés, az egyik hölgyel beszélgettem egy interjú során, és ő például mondta, hogy amikor ő oda került a céghez, mint fiatal agrárszakember, akkor ő például Excel táblába odaadta kinyomtatva a gépkezelőknek, hogy melyik területre kell menni, és ott mit kell csinálni. Vagy mondjuk behozzuk azokat a különböző programokat, egy olyan számítógépes programokat, hogy igazából már láthatom itthonról, hogy melyik területen van, mennyi gázolajat teszik, mennyi időt állt meg, milyen gyorsan megy azzal a traktorral, nem tudom, hány centin tárcsáz, tehát már olyan innovatív technika van, amivel már szinte mindent látunk otthonról.
És ez könnyen átment? Szerették, hogy hoztok Excel táblákat?
Hosszú idő. Ez a 12 éve, ez így bőven benne van. Maradjunk annyiban, hogy azért ez hosszú idő. De menni kell. Tehát, hogyha valamit kitűztünk célul, akkor én azokat szeretem teljesíteni. Már majdnem azt mondom, hogy szinte ilyen pipaként húzgálja az ember a vonalakat, és így néha nehéz visszagondolni arra, hogy oké, ezt is megcsináltuk, de jó. Igen, tehát, hogy nagyon nehéz megállni. És ez a lényeg.
A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. Annak ellenére duplázódott meg 10 év alatt több dollármilliárdos összvagyona, hogy eldöntötték, a vagyonuk legalább felét még életükben civil szervezeteknek adják, jótékonyságra fordítják. Warren Buffett mellett Bill és Melinda Gates indította el 2010-ben a The Giving Pledge kezdeményezést. Ma már 25 országból 219 dollármilliárdos közösség ez. Mind úgy döntöttek, hogy a vagyonuk nagy részét visszaadják a társadalomnak. Vannak köztük 30-asok és 90-esek is. Érdekes, hogy közülük mindössze 11-nek csökkent a vagyon, amióta csatlakozott a mozgalomhoz. Ezek szerint az, hogy megfontoltan és transzparensen adnak vissza, úgy tűnik nem, hogy rontja az üzleti eredményeiket, nem engedték el a dolgot, mondván nem számít a vagyon, hanem lehet, hogy éppen ez motiválja továbbra is őket arra, hogy még többet adhassanak vissza a lehetőségeikből. Fontos útravaló lehet a mai epizódból, hogy kisebb cégek számára is versenyelőnyt jelent vállalható módon céget építeni, mert ezzel például ki tudnak tűnni, és ez is garantálhat több bevételt. Erre bizonyíték a hajtás-pajtás története. Ahogy Kürti Gábor mondta, a profitszerzés mellett önérdek is empatikusan és szolidárisan vállalkozni. A farmer lánya története pedig megmutatta, hogy egy olyan terepen is lehetünk felforgatók, amit tradicionálisnak gondolnak. Szándék és kitartás kérdése ez is. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezetőszerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
A fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klímasemlegességet, melynek zászlós hajója a környezet tudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású Recharge modell család. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot. Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Auto Hungária támogatásával mutattuk be.